A rend kedvéért. Kriszti Redfern bólintott. Teljesen megértem, mondta nyugodt, tisztán tagolt hangján. Hol kezdjem?
A legkoraibb időpontnál, madame, mondta Poirot. Mi volt az első teendője, mikor ma reggel felkelt?
Lássuk csak, mondta Krisztin. Amikor reggelizni indultam, benéztem mind a Marshall szobájába, és megbeszéltem vele, hogy délelőtt elmegyünk a sirályöbölbe. Abban állapodtunk meg, hogy 10:30-kor találkozunk a halban.
Madame nem fürdött reggeli előtt? Kérdezte Poirot.
Nem, nem igen szoktam.
Mrs. Redfern mosolygott.
Szeretem, ha a tenger már meglangyosodik, mire bemegyek. Fázékony vagyok.
De a férje szokott akkor fürödni?
Igen, úgy szólva mindig.
És Mrs. Marshall?
Krisztin hangja megváltozott. Hideggé és szinte keserűvé vált. Ó, nem, mondta. Mrs. Marshall az a fajta nő volt, aki úgy szólván sohasem jelenik meg délnél előbb a nyilvánosság előtt.
Hercule Poirot zavart arccal szólalt meg. Bocsánatot kérek, madám, hogy félbeszakítottam. Azt mondta, hogy bement Linda Marshall szobájába. Akkor hány óra volt?
Lássuk csak, 8:30? Nem, annál valamivel több.
És Miss Marshall akkor már felkelt?
Hogyne, már kint is járt.
Kint?
Igen, azt mondta, fürödni volt.
A zavar nagyon halvány, alig észlelhető nyoma tükröződött Krisztin hangjában.
Hercule Poirot nem értette az okát.
És aztán? Kérdezte Weston.
Aztán lementem reggelizni.
Reggeli után mit csinált?
Újra felmentem, magamhoz vettem a vázlatkönyvemet, a festődobozomat, és útnak indultunk.
Ön és Linda Marshall?
Igen.
Akkor hány óra volt?
Azt hiszem, pont 10:30.
És mit csináltak?
A sirályöből bementünk. Ez, amint tudják, a sziget keleti oldalán van. Ott letelepettünk. Én rajzoltam, Linda pedig napozott.
Hánykor mentek el az öbölből?
11:45. Én 12-kor teniszeztem, és még át kellett öltöznöm.
A karóráját magával vitte?
Nem. Lindától kérdeztem meg, hogy hány óra van.
Értem. És aztán?
Összecsomagoltam a rajzeszközeimet, és visszamentem a szállodába.
És Mademoiselle Linda?
Kérdezte Poirot. Linda? Ó, Linda fürödni ment a tengerbe.
Az a hely, ahol ült, messze esett a tengertől? Kérdezte Poirot.
A szikla alatt ültünk, valamivel odább, mint ameddig a dagály terjed. Úgy aztán a szikla nekem árnyékot adott, Lindának viszont kicsit messzebb volt ott a nap.
Látta? Kérdezte Poirot, hogy Linda Marshall csak ugye bement a vízbe, még mielőtt ön elhagyta a partot?
Krisztin homlokát ráncolva igyekezett visszaemlékezni.
Lássuk csak, mondta. Leszaladt a parton, én a holmimat csomagoltam a dobozomba. Igen, hallottam, amint a vízben lubickol, akkor, amikor én épp a sziklára vezető ösvényen kapaszkodtam.
Szóval ebben teljesen biztos? Linda igazán bement a vízbe?
Igen. Mrs. Redfern némi csodálkozással nézett Poirotra, de Weston ezredes is.
Folytassa csak, Mrs. Redfern, szólt.
Visszamentem a szállodába, átöltöztem, és lementem a teniszpályára, ahol találkoztam a többiekkel.
Kik voltak azok?
Marshall kapitány, Mr. Gardiner és Miss Danley. Két játszmát játszottunk. Éppen a harmadikhoz kezdtünk, amikor megkaptuk a hírt Mrs. Marshallról.
Hercule Poirot előrehajolt.
És mit gondolt akkor, madame, amikor meghallotta ezt a hírt?
Hogy mit gondoltam? Mrs. Redfern arcán látszott, hogy nem igen van ínyére a kérdés. Azt, hogy rettenetes dolog történt.
No, persze, a jó ízlése tiltakozott, ezt teljesen megértem. De mégis, mit jelentett a hír önnek személy szerint?
Az asszony gyors, kérlelő pillantást vetett Poirotra, nem hiába. Poirot tárgyilagossá vált hangon folytatta.
Úgy fordulok önhöz, madám, mint olyan művelt hölgyhöz, akinek kellő józan értelme és ítélő képessége van. Nem kétséges, hogy itt tartózkodása alatt véleményt formált magában Mrs. Marshallról, milyen nőnek tartja. Gondolom, mondta Krisztin óvatosan, ezt az ember mindig megteszi, valahányszor szállodában tartózkodik.
Feltétlenül, és ez egészen természetes is. Én tehát azt kérdem öntől, madám, nagyon meglepte önt Mrs. Marshall halálának a módja?
Azt hiszem, mondta lassan Krisztin, megértem, mire céloz. Nem, talán nem is voltam meglepve. Meg voltam rendülve, az igaz. De hát Mrs. Marshall az a fajta nő volt, akivel...
A mondatot Poirot fejezte be számára.
Az a fajta nő volt, akivel az ilyesmi megeshet. Igen, madám. Ez a legigazibb és legjelentősebb megállapítás, ami a mai nap folyamán ebben a teremben elhangzott. Ha mondjuk minden személyes érzelmet kikapcsol.
Szavait gondosan megválogatta, és nagyon pontosan hangsúlyozta.
Mi volt igazában a véleménye a megboldogult Mrs. Marshallról?
Érdemes most ezzel foglalkozni? Kérdezte Krisztin Redfern nyugodtan.
Azt hiszem, igen.
Nos, hát mit mondjak?
Krisztin halvány bőrét hirtelen pír öntötte el. Modorának merevsége is felengedett. Egy pillanatig a maga természetes, nyers mi voltában állott előttük.
Szerintem Mrs. Marshall az a nőtípus volt, akiről elmondhatjuk, hogy teljesen értéktelen. Semmit sem tett annak érdekében, hogy a létét igazolja. Se esze nem volt, se gondolatai. Egyéb nem is fordult meg a fejében, mint a férfiak, a ruhák és a neki járó hódolat. Haszontalan élősti. Persze a férfiak biztosan vonzónak találták. Nyilván így volt. Az életformája is ezt segítette elő. Így aztán nem is lehettem nagyon meglepődve, amikor ilyen rossz véget ért. Olyan fajta nő volt, aki mindenféle mocskos ügyekbe keveredhetett, zsarolásba, féltékenységi drámákba, erőszakosságokba, bármibe, ami az érzelmek nyers megnyilvánulásával jár. Az emberekben a legrosszabb ösztöneiket keltette életre.
Megállt, és kissé lihegett. Amúgy is rövid felső ajka finnyás utálkozásra görbült. Most jutott csak Weston ezredes eszébe, hogy keresve sem találhatták volna meg Arlena Stuart tökéletesebb ellentétét, mert Krisztin Redfern valóban az volt. Az is eszébe jutott, hogyha valakinek Krisztin Redfern a felesége, akkor olyan légkörben kényszerül élni, hogy e világ Arlena Stuartjai különlegesen vonzzák. Ahogy mindezt elgondolta, felidézte emlékezetében az elhangzott szavakat, és közülük éppen csak egy rögződött meg a figyelmében erősebben a többinél. Előrehajolt, és megkérdezte.
Mrs. Redfern, miért említette azt a szót Arlena Marshall-lal kapcsolatban, hogy zsarolás?
Krisztin csak bámult Westonre, mintha nem értette volna meg azonnal, mit is akar. Szinte gépiesen válaszolt. Valószínűleg azért, mert csak ugyan zsarolták. Az a fajta ember volt, aki könnyen lesz zsarolók áldozata.
De tudja is azt, hogy zsarolták?
Kérdezte Weston ezredes komolyan. Krisztin arcára halvány pír szökött. Kicsit sután válaszolt. Történetesen tudom. Valamit véletlenül kihallgattam. És még jobban elpirulva, Krisztin Redfern ezeket mondta. Nem volt szándékomban azt a beszélgetést kihallgatni, véletlenül történt. Alig két, nem, három nappal ezelőtt este, bridgeztünk, Poirothoz fordult. Emlékszik? A férjem meg én, Monsieur Poirot és Miss Danley. Én éppen leraktam a lapomat. A kártyaszobában nagyon rossz volt a levegő, kisurrantam hát egy kis friss levegőt szívni. A strand felé indultam, és hirtelen hangokat hallottam. Az egyik hang Arlena Marshallé volt, tüstént felismertem, azt mondta. Nincs értelme, hogy erőszakoskodjál, nem tudok több pénzhez jutni, a férjem gyanakodni fog. Egy férfi hang pedig azt felelte. Nem érdekelnek a kifogásaid, törlesztened kell. Akkor megint Arlena Marshall hangja hallatszott. Aljas zsaroló! És a férfi hang azt felelte. Akár az vagyok, akár nem, fizetni fogsz, drágám. Kriszti megállt. Szünetet tartott, aztán folytatta. Visszafordultam, és egy perc múlva Arlena Marshall elrohant mögöttem. Egészen magából kikeltnek látszott.
És a férfi?
Kérdezte Weston.
Tudja, hogy ki volt?
Christine Redfern csak megrázta a fejét. Nem tudom. Nyers hang volt és folytott. Akárki hangja lehetett volna.
Akkor, mondta Weston ezredes, köszönöm, Mrs. Redfern.
Amikor az ajtó becsukódott Christine Redfern mögött, Colgate felügyelő szólalt meg.
Hát, most már legalább elindultunk valamerre.
Úgy gondolja? Kérdezte Weston.
Amit hallottunk, uram, az minden esetre mély benyomást keltő, ez tagadhatatlan.
Volt valaki a szállodában, aki a hölgyet zsarolta.
Csak hogy, mormogta Poirot, nem a gonosz zsaroló halt meg, hanem az áldozata.
Elismerem, ez kicsit megnehezíti a helyzetet, mondta a felügyelő. A zsarolók rendszerint nem teszik el láb alól az áldozataikat. De a leleplezés egy dologban minden esetre a segítségünkre van. Ugyanis megmagyarázza, miért viselkedett Mrs. Marshall ma reggel olyan sajátságosan.
Találkája volt azzal a fickóval, aki zsarolta, és nem akarta, hogy akár a férje, akár Redfern tudjon róla.
Ilyen tekintetben valóban elfogadható a magyarázat, járult hozzá Poirot.
Colgate felügyelő folytatta.
És gondoljuk csak meg, milyen helyet választottak a találkozásra. Céljaikra alkalmasabbat már nem is találhattak volna. A hölgy elevez a tutaján. Ez egészen érthető, minden nap ezt teszi. Átladikázik a pixi öbölbe, ahol délelőttönként a kutya se jár, és szép nyugodtan le lehet bonyolítani a megbeszélést.
No, igen, mondta Poirot. A dolognak ez a része rám is mély benyomást tett.
Helyesen mondja Colgate, a pixi öböl eszményi hely randevú számára. Elhagyatott, a part felüli oldalról csak egy meredek vaslétra igénybevételével közelíthető meg.
Más nem igen mászkál rajta, csak akinek az a kenyere.
Sőt, ezen felül a part szegély legnagyobb része fentről nem is látható, mert a szikla szinte egészen elfedi. És van a helynek még egy előnye. Erről Mr. Redfern-től hallottam a minap. Van ugyanis egy barlang az öbölben, amelynek a bejáratát nagyon nehéz felfedezni, és ahol bárki várakozhat, anélkül, hogy meglátnák.
No, persze, mondta Weston, a pixi barlang. Úgy emlékszem, már hallottam felőle.
Már évek óta nem emlegetik, mondta Colgate felügyelő. De nem ártana, ha egy kissé közelebbről megnéznénk. Soha sem lehet tudni, hát ha rábukkanunk valamire, ami nyomra vezet.
Igen, Colgate, mondta Weston,
igaza van. Megtaláltuk a titok első részének a nyitját. Miért ment Mrs. Marshall a pixi öbölbe? Most megkeressük a megoldás másik felét is. Kivel akart ott találkozni? Feltehetőleg olyan valakivel, aki itt lakik a szállodában. A szerető szerepe egyikükre se illet rá az előbb, de a zsarolói? Ez már egészen más kérdés.
Újra maga elé húzta a névjegyzéket.
Ha figyelmen kívül hagyjuk a pincéreket, szolgákat, stb., akiknek a szerepe ebben az esetben elhanyagolható, a következők maradnak. Ez az amerikai Gardener, Barry Őrnagy, Mr. Horace Brett és nagy tiszteletű Stephen Lane.
Még ennél is szűkebbre vonhatjuk a kört, uram, mondta Colgate felügyelő.
Azt hiszem, az amerikai tüstént kihúzhatjuk. Egész délelőtt a parton volt, nem, Monsieur Poirot?
Egy egészen kis ideig távol volt, felelte Poirot, amíg lehozta a feleségének azt a motringot, amit az asszony kért.
Hát ezt nyugodtan figyelmen kívül hagyhatjuk, mondta Colgate.
És a másik három?
Kérdezte Weston.
Barry Őrnagy 10 órakor ment el, 1:30-kor tért vissza. Mr. Lane még korábban távozott, már 8-kor reggelizett. Azt mondta, kirándul. Mr. Blett 9:30-kor ment vitorlázni, mint úgy szólván minden nap. Még egyikőjük sem tért vissza.
Vitorlázni, ha? Mondta elgondolkozó hangon Weston ezredes.
Colgate felügyelő hangja elárulta, hogy tüstént kapcsolt.
Nagyon jól beleillik az elgondolásunkba, uram, mondta.
Na jó, mondta Weston.
Hát majd szót váltunk ezzel az úrral is.
Aztán nézzük csak, ki volna még hátra.
Rosamund Darnley. Meg aztán itt van ez a Miss Brewster is, aki Redfernnel együtt a holttestet felfedezte.
Az miféle, Colgate?
Nagyon értelmes, uram. Semmi nyafogás, mellébeszélés.
Volt valamelyes véleménye a halálesetről?
A felügyelő megrázta a fejét.
Nem hiszem, hogy megtudunk tőle valamit azon túl, amit már elmondott, de minden esetre meg kell próbálnunk.
Aztán még itt volnának az amerikaiak.
Weston ezredes bólintott.
Jöjjenek be együtt, és végezzünk velük, amilyen gyorsan csak tudunk. Persze lehet, hogy hallunk tőlük is valami érdekeset. Ha másról nem, talán a zsaroló pasasról.
Mr. és Mrs. Gardiner együtt járultak a hatóság elébe. Mrs. Gardiner tüstént magyarázkodni kezdett. Remélem meg fogja érteni a helyzetet, Weston ezredes, azt hiszem így hívják. Amikor a kérdésére megnyugtató feleletet kapott, folytatta. Az egész dolog rettenetesen feldúlt, és Mr. Gardiner mindig nagyon, de nagyon körültekintő gondoskodással óvta az egészségemet. Itt Mr. Gardiner is beletoldott a beszédbe ennyit.
Mrs. Gardiner nagyon érzékeny.
Ezért most is azt mondta nekem. Kerry, mondta, természetes, hogy mindenütt veled tartok. Nem azért, mintha nem éreznénk egyöntetűen a legnagyobb megbecsülést az angol rendőri módszerek iránt, mert igenis a legnagyobb megbecsülést érezzük irántuk. Azt már régebben is megmondták nekem, hogy az angol rendőri eljárás kifinomult és gyengéd, és ebben én soha nem is kételkedtem. És valóban, amikor egyszer eltűnt egy karperecem a Savoy Hotelban, hát egy olyan aranyos és rokonszenves fiatalember látogatott el hozzám, aki ebben az ügyben nyomozott, hogy annak nem akadt párja sehol. Na, persze igazában el sem vesztettem a karperecet, csak elraktam valahová. Hát ezért is nem szabad semmit sem elsietni, mert akkor az ember tüstént mindent elfelejt, hogy mit hová tett. Mrs. Gardiner rövid szünetet tartott, hogy némi lélegzethez jusson, majd újra nekirugaszkodott. Én csak azt tudom mondani, és biztos vagyok benne, hogy ebben Mr. Gardiner is egyetért velem, hogy készségesen megteszünk mindent azért, hogy segítsük az angol rendőrséget. Tehát csak rajta, kérdezzenek tőlem bármit, amit meg akarnak tudni. Weston ezredes már szólásra nyitotta a száját, hogy eleget tegyen a felszólításnak, de egyelőre még el kellett halasztani a megnyilatkozását, mert Mrs. Gardiner nem fejezte be a magáét. Ezt mondtam, Adele, ugye? És így is van, nem?
Igen, édesem, felelte Mr. Gardiner.
Weston ezredes most már gyorsan közbevágott.
Úgy értesült el Mrs. Gardiner, hogy ön és a férje az egész délelőttöt a strandon töltötték.
Ezúttal Mr. Gardiner szava elibe vágott a feleségének.
Úgy van, mondta.
Persze, hogy ott töltöttük a délelőttöt, mondta Mrs. Gardiner, és méghozzá milyen pompás és békés délelőtt volt. Szikrányit sem különbözött bármelyik más délelőttől, sőt, ha lehet, még azoknál is békésebb volt. És kinek volt akár a leghalványabb fogalma is arról, hogy mi történik a közvetlen közelünkben, azon az elhagyatott parton?
Látták egyáltalán a mai napon Mrs. Marshallt?
Nem. Még mondtam is Adele-nek, ugyan hová mehetett Mrs. Marshall ma délelőtt, mondtam, és előbb a férje jött és kereste, aztán az a jóképű fiatalember, Mr. Redfern. Az meg már olyan türelmetlen volt, hogy csak ült ott a strandon, és nézett nagy mérgesen mindenre és mindenkire. Én meg azt mondtam magamban, hát nem értem, itt van az a csinos kis felesége, mi a csodának szaladgál azután a borzalmas nőszemély után? Mert én kereken megmondom, nekem az volt a véleményem róla, most is, mindig is, hogy borzalmas. Igaz, Adele?
Igen, édesem.
És azt se tudom felfogni, hogy ez a derék rendes Marshall kapitány hogy jutott egy ilyen feleséghez. Hát meg aztán ott van az a kedves kislánya, aki most van serdülőkorban, és milyen fontos ilyenkor a lányoknak, hogy megfelelő környezetben legyenek. No, és Mrs. Marshall igazán nem megfelelő környezet. Nincs annak egy csepp nevelése sem, ha nem haragusznak meg érte. Hát tisztára állatinak nevezném a természetét. Ha ennek a Marshall kapitánynak csak egy csepp esze lett volna, hát Miss Dunley-t vette volna feleségül, aki egy édes, elragadó nő, és amellett roppant jómodorú. Meg kell mondanom, hogy csak csodálattal beszélhetek arról, milyen merészen nekivágott az életnek, és olyan elsőrangú üzletet csinált magának, azt a kitűnő divatszalont. Bizony, ehhez ész is kell, és ha ránéznek Rosamund Dunley-ra, lehetetlen észre nem venniük, hogy csak úgy dühöng benne az ész. Megtervez és létrehoz mindent, ami csak eszébe jut. Hát én olyan nagy csodálója vagyok annak a nőnek, hogy el sem tudom mondani. És még csak a minap mondtam Mr. Gardinernek, hogy messziről Larry róla, mennyire szerelmes Marshall kapitányba. Azt mondtam, hogy szinte belebolondult. Nem azt mondtam, Adele?
De igen, édesem.
Úgy látszik, már gyerekkorukban is ismerték egymást. És mit lehet tudni? Talán most, hogy ez az asszony nem áll már útjukba, még minden rendbe jöhet. Én nem vagyok olyan szemellenzős, régi módé Weston ezredes, hogy mindenáron ellenezném a színpadot, mint olyat. Sőt, a legjobb barátnőim között is van egy csomó színésznő, de mégis egyre csak azt hajtogattam Mr. Gardinernek, hogy van valami gonosz ebben az asszonyban. És látja, igazam volt.
Szünetet tartott, és diadalmasan körülnézett.
Hercule Poirot ajka alig észrevehető mosolyra húzódott. Tekintete egy villanásnyi időre összeakadt Mr. Gardiner okos pillantásával. Weston ezredes némileg vakmerően azt mondta.
Hát, köszönjük szépen, Mrs. Gardiner. Úgy gondolom, nincs semmi olyan megfigyelésük azóta, hogy a szigeten tartózkodnak, aminek a kérdéses ügyhöz valami köze volna.
Nem hinném, szólt most Mr. Gardiner.
Mrs. Marshall idejének legnagyobb részét a fiatal Redfernnel töltötte, de ezt azt hiszem bárkitől megtudhatják.
Hát a férje? Mit gondol, törődött ezzel?
Marshall kapitány, mondta Mr. Gardiner óvatosan, nagyon tartózkodó.
Ezt a megállapítást Mrs. Gardiner még csak megerősítette. No persze, afféle igazi angol.
Barry őrnagy gutaütésre hajlamos ábrázatán különféle érzelmek vívtak csatát az egyeduralomért. Láthatóan arra törekedett, hogy tekintete az alkalomhoz illő borzalmat tükrözzön, viszont semmiképpen sem tudott elfojtani egyfajta restelkedő jó érzést. Most éppen azt mondta rekettes, kissé ziháló hangján.
Nagyon örvendek, ha bármiben segítségükre lehetek. Na, természetesen én semmiről nem tudok semmit, abszolút semmit. A feleket nem ismerem. Mindazonáltal jártam életemben erre is, arra is, és sokáig éltem keleten. Annyit mondhatok önöknek, uraim, hogy aki, mint én, sokáig szolgált egy indiai hegyi garnizonban, csak azt nem ismeri az emberi természetből, amit már nem is érdemes megismerni belőle.
Szünetet tartott, lélegzetet vett, majd újult erővel folytatta.
A szóban forgó ügy például határozottan emlékeztet valamire, ami Simlában esett meg. Volt ott egy alak, úgy hívták Robinson, vagy Falcone, na, mindegy. Szóval ez az alak a Wiltshire-i regimentben szolgált. Vagy Surrey-ben? Nem emlékszem rá, de ez nem is fontos. Roppant nyugodt fickó volt, tudják, olvasni is szeretett, szelíd, mint a szopós gida. Hát egy este csak bemegy a bungalójukba, torkon ragadja a feleségét. Na, hát ennek az asszonynak valami alakkal már régebben viszonya volt, és a férje ezt éppen akkor tudta meg. Hát, uraim, majdnem megölte. Éppen csak, hogy ki tudták szedni a nőt a kezek közül. Hogy mi hogy meg voltunk lepve? Az ördög se hitte volna, hogy abban az emberben ilyesmi lakik.
És most, mormogta Hercule Poirot, a szóban forgó eset és Mrs. Marshall halálának körülményei között valami analógiát vél felfedezni?
Én ezzel csak azt akartam mondani, hogy itt is folytogatás történt. Ugyanaz az elgondolás. Valaki előtt hirtelen vérbe borul a világ.
Úgy gondolja, hogy Marshall kapitány előtt is vérbe borult a világ? Kérdezte Poirot.
No, én azt nem mondtam soha.
Barry őrnagy arca egy fokkal veresebb lett.
Én ugyan egy rossz szót se szóltam Marshallról. Talpig úri ember. A világért sem szólnék róla egy rossz szót.
Már bocsásson meg, mondta Poirot, de határozottan utalt arra, milyenek egy férj természetes reakciói adott körülmények között.
Én ezzel csak azt akartam mondani, felelte Barry őrnagy, hogy Mrs. Marshall nagyon tüzes kis nő volt. Na, nem? A fiatal Redfernt szinte pórázon vezette. És nagyon valószínű, hogy Redfernnek elődei is voltak. Az viszont elképesztő, hogy a férjek milyen tökfejűek. Hihetetlen! Ez újra és újra meglep. Azt még csak észreveszik, hogy valaki ott legyeskedik a feleségük körül, de hogy ezt az asszony hogyan fogadja, az soha. Eszembe jut, volt egy hasonló eset Púnában. Volt ott egy igen csinos asszony. Hát az úgy megtáncoltatta a férjét.
Weston ezredes kissé türelmetlenül megmozdult.
Igen, értjük, Barry őrnagy. Pillanatnyilag azonban az a feladatunk, hogy bizonyos tényeket állapítsunk meg. Akár tapasztalásból, akár megfigyelésből, tud valami olyan személyes mozzanatról, amely segítségünkre lehetne? Hát, Weston, igazából nem tudok ilyenről. Egyszer láttam ugyan a hölgyet és a fiatal Redfernt a sirályöbölben egy délután.
Itt jelentőségteljesen kacsintott, és reketten felhorkantott.
Hát, a szép kis látvány volt. De persze ez nem olyan bizonyíték, mint amilyet maga keres. Mrs. Marshallt egyáltalán nem láttam a délelőtt. Senkit se láttam délelőtt. Átmentem Szellúba,
Ilyen pekkes vagyok. Eljövök egy ilyen helyre, ahol hónapokon át semmi sem történik, és ha egyszer mégis, akkor elmulasztom.
Az őrnagy hangjában sajnálkozás bujkált. Weston ezredes új végszót adott neki, hogy folytassa a mondókáját.
Azt mondja, Szenlúba ment?
Kérdezte.
Igen, telefonálni akartam. Itt nincs telefon, a Leatherhamban lévő postahivatal pedig nem valami diszkrét.
A telefonbeszélgetései erősen magánjellegűek voltak?
Hát, mondta az őrnagy, és megint derűsen kacsintott. Igenis, meg nem is. Egy jó kollégámmal kívántam beszélni, hogy megbízásomból tegyen az egyik lóra. Sajnos azonban nem tudtam kapcsolást kapni. Honnan telefonált? A Saint-Louis főposta fülkéjéből. Aztán hazafelé menet eltévedtem. Ezek a dűlő utak úgy megkevernek a folytonos kanyargásukkal, meg tekergésükkel, hogy egy órát elfecséreltem. Átkozottul zegzugos része ez a világnak. Alig fél órája értem vissza.
Beszélt valakivel, vagy találkozott valakivel Saint-Louis-ban? Kérdezte Weston ezredes.
Barry őrnagy kuncogott egyet.
Alibit kell igazolnom. Semmi használható nem jut az eszembe. Én ugye láttam vagy 50 000 embert Saint-Louis-ban, de ez korán sem jelenti azt, hogy ezek mindannyian emlékezni fognak rám.
Nekünk sajnos fel kell tennünk a szokásos kérdéseinket, mondta a rendőrfőnök.
No, és igazuk is van. Bármikor rendelkezésükre állok. Örömmel segítek. Az elhúny nagyon elbájuló nő volt. Szívesen segítek elfogni azt az alakot, aki meggyilkolta. A tengerparti gyilkosság. Biztos ez lesz a címe az újságokban. Amiről eszembe jut?
Ezúttal Colgate felügyelő volt az, aki még zsenge palántájában eltaposta az emlékezetnek ezt a frissen feslő virágát, és a bőbeszédű őrnagyot kifelé irányította az ajtón. Amikor visszajött, azt mondta.
Nagyon nehéz lesz valamit is ellenőrizni Saint-Louis-ban. A nyaralási idény kellős közepén vagyunk.
Igen, mondta a rendőrfőnök, az őrnagyot nem húzhatjuk ki a listánkról. Nem, mintha komolyan hinnék abban, hogy bele van keverve az ügybe. Az ilyen unalmas vénalakok tucat számra találhatók mindenütt. Még magam is emlékszem jó néhányra aktív tisztkoromból. De azért a lehetőség fennáll. Ezt magára bízom, Colgate. Nézzen utána annak, hogy mikor használta a kocsit, hánykor vett benzint meg hasonlóknak. Emberileg végeredményben elképzelhető, hogy valahol egy elhagyatott helyen parkírozott, visszajött ide és elment az öbölbe. Mindemellett nem tartom valószínűnek. Túl nagy lett volna annak a kockázata, hogy meglátják.
Colgate bólintott.
Persze, hiszen nagyon sok az autóbusz is ma itt. Szép idő van. Körülbelül 11:30 tájban kezdtek érkezni. A dagály 7-kor volt. Az apály körülbelül 1-kor állt be. Ez szerint a strandon csak úgy nyüzsögtek az emberek.
Igen, mondta Weston.
Az őrnagynak pedig a szálloda mögötti műúton kellett volna végigmennie akkor, ha visszatér.
Nem feltétlenül. Letérhetett volna róla afelé az ösvény felé, amely a sziget legkiemelkedőbb pontján átvezet.
Nem állítom, mondta Weston némi kétséggel a hangjában, hogy nem követhette volna el úgy a tettet, hogy meg se látják. A szállodának úgy szólva minden vendége a strandon volt, kivéve Mrs. Redfernt és a Marshall kislányt, akik a sirályöbölben voltak. Annak az ösvénynek az eleje pedig, amiről beszélt, csak néhány hotelszobából látható. Annak viszont megint kevés az esélye, hogy éppen abban az időpontban valaki kinézett az ablakán. Ebből a szempontból egyébként elképzelhetőnek tartom, hogy bárki besétáljon a szállodába, keresztül haladjon a hallon, és ismét kisétáljon, anélkül, hogy meglátnák. De erre építeni...